A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Papp Tiborral, az Iris Office könyviteli szolgáltató ZRT vezérigazgatójával, és itt az első részt, hát úgy belecsaptam a közepébe, mert Papp Tibor egy olyan mondattal lépett be ide a stúdióba, hogy hát tulajdonképpen az ő fő küldetése, hogy a saját szakmáját lebontsa. Persze aztán kiderült, hogy nem lebontani akarja, hanem átépíteni, vagy újjáépíteni, vagy újra fogalmazni, hogy mi is a célja, az elsődleges célja. És itt elég kemény mondatokat mondott az elején, hogy hát tulajdonképpen redukálódott a könyviteli szolgáltatása az adatrögzítésre, és ehhez képest pedig Papp Tibor szerint a szakma lényege az a vezetéstámogatás lenne, és a döntéstámogatás. És aztán nagyon sok mindenről beszélgettünk itt, most azt nem ismétlem meg. Viszont az utolsó mondatokból kiderült, hogy legalábbis az Iris Office ZRT számára ez az egész COVID-válság egy komoly lehetőség volt. Új ügyfelek jöttek, de talán mindegyik pont akkor, amikor a legnagyobb bajban volt.
El lehet mondani, hogy igen. Igen.
Hát ugye erre szoktak azt mondani, hogy innen szép nyerni. Ugye mondta, hogy az utazási szolgáltatók közül egy igen szép szeletet sikerült megnyerni ügyfélnek. Mivel lehet túlélni egy olyan iparágban, ami gyakorlatilag lenullázott az első hullám idején?
Ugye legfontosabb az, hogy az utazásszervezés is egy speciális helyzet volt, hiszen egy vegetatív állapotot kellett előidézni egy rendkívül alacsony költségszerkezettel, és mellette minden hitelezési, finanszírozási, támogatási lehetőséget kellett használni. De egyébként akkor, amikor válságmenedzsmenttel foglalkozunk, független attól, hogy ez milyen gazdasági társaság is, nagyon erős szó, illetve inkább azt mondom, sok esetben túlzó szó az a válságmenedzsment. Az, amikor valahol fizetési problémák vannak, nem megfelelő a cash flow ellátottság egy gazdasági társaságban, vagy nemes egyszerűséggel kevesli a cégvezetés azt a profitot, hiszen folyamatosan tartalékolni kell, mert hát látjuk azt, hogy milyen helyzetek vannak a világban, és hogyha valaki nullával, tehát hogy egyik hónapról a másikra él, az enyhén szólva nem egy életbiztosítás. Tehát gyakorlatilag, amikor adótervezést csinálunk, akkor nem teszünk más, mint átvilágítjuk a gazdasági társaságnak a működését. Az első körben azokat a feladatokat, problémákat nézzük meg, amit a cégvezető tud. Minden komoly dologról a cégvezető tud, ha nem tudatosan, akkor ott van a tudatalattiból, azt csak elő kell onnét hívni, és utána pedig meg kell nézni azt, hogy az adótervezés keretei között milyen költség optimalizálási lehetőségek vannak. És nagyon fontos, hogy nem csak a költség optimalizálás, hanem gyakorlatilag a cég vagyon biztonságba helyezése. Ez egy rendkívül fajsúlyos dolog, hogy minél biztonságosabban tudjon működni a cég, illetve minél biztonságosabban tudjon működni maga magánszemély is, aki a cég mögött áll.
Na most ugye sokan már abban reménykedünk, és azért mondom így többes szám első szemében, mert én is a reménykedők között vagyok, hogy most már egy kicsit magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot, bár egyébként most befigyelt ez a háború, ami hát azt gondolom, hogy senkinek nem jött jól, de ugye pont ha már ezt az iparágat említette itt, ők most pont azzal szembesülnek, hogy nagyon sokan stratégiát váltottak. Azt mondták, hogy hát ennyire kiszolgáltatottnak lenni nem jó, keressünk egy másik szakmát. És a vendéglátás meg a szállodapiacról lehetett hallani, nagyon sok munkatársat elvesztettek, de úgy, hogy aztán nem is jött vissza. Most akkor ez egy újabb probléma, amivel szembesülnek.
Abszolút, abszolút, abszolút. Ugye ez egy országos szintű probléma. Azt látjuk, tehát, hogy a bankszektorban már látjuk több mint 10 éve, hogy a szolgáltatás minősége általánosan az óriási nagy fluktuáció, illetve a képzett szakember hiány miatt nagyon-nagyon alacsony. Egyre inkább az irányba megy a világ, hogy olyan egység szakmákat hozzon létre, ami egyrészt automatizálható, és minél alacsonyabb a betanítási időszak, mert hiszen míg betanul valaki, addig lehet, hogy éppen vált. Úgyhogy a szolgáltatásoknak a minősége, én úgy gondolom, hogy világszinten, legalábbis hogyha ilyen munkaerőpiaci tendenciák vannak, akkor csökkenni fog, és csökken is folyamatosan.
És akkor ebben a környezetben kell megtalálni
Igen. Itt most gyakorlatilag mindenki szenvedő alanya ennek a állapotnak.
Akkor lépjünk egy nagyot, az előbb egy jó végszót adott. Mondta, hogy az önök egyik legfontosabb feladata az, hogy abban segítsenek, hogy valahol biztonságba helyezzék a cégek vagyonát, illetve a megbízók vagyonát, és hát erre többféle lehetőség van. Ugye akkor, amikor működik egy cég, és hogy úgy mondjam, pörög, és van rendesen cash flow, van rendesen bevétel. Ugye ez az a pillanat, amikor általában nagyon kevesen gondolnak arra, hogy lesz itt még lefele is. Ezt egyébként mennyire tudja megerősíteni, hogy ez még komoly vezetőknél is így működik, hogy hát most megy a piac, előre láthatólag semmi gondunk, nincs, akkor hadd szóljon.
Igen, a cégvezetők is ugyanúgy emberek, tehát azzal foglalkoznak, amivel a leginkább kell, és amikor mondjuk az értékesítés frontján nagyon nyerekbe érzik magukat, akkor éppen azzal nem foglalkoznak, hogy adott esetben az adóterheltség az magas, vagy nem használják ki az egyéb lehetőségeket, mert akkor éppen meglovagolják azt a sikerszériát, vagy éppen nem foglalkoznak azzal, hogy ez a céges vagyon az megfelelő módon biztosítva legyen, biztonságban legyen.
De hát ilyenkor kellene valami befektetésbe fogni.
Inkább azt mondom, hogy ástruktúrálni. A cégeknél általában pénzhiány van az esetek 90-100%-ában. Az más dolog, hogy valójában egy pénzvagyonon ülnek akkor, hogyha ott bent van a cégben az ingatlan, bent van az autó, bent vannak a tárgyi eszközök, bent van a készlet, ez egy óriási vagyon. Viszont én azt szoktam mondani, hogy ahány szerződés, annyi kockázati egység. Legyen szó vevőről, szállítóról, alvállalkozóról, munkavállalóról, ez mind-mind-mind kockázati tényező. És hogyha van egy darab gazdasági társaság, és az egy darab gazdasági társaságban van bent 20-30 évnek a munkája, minden, és gyakorlatilag, hogyha ott valami sérül, akkor sérül minden. Tehát sokkal-sokkal tudatosabban kell ezt a vagyont védhetővé tenni.
Tehát akkor ilyenkor kell kiszervezni mindent?
Hát gyakorlatilag itt jön az, hogy létre van, tehát hogy ilyenkor cég struktúra tervezés történik, illetve nagyon fontos, hogy meg van vizsgálva, hogy tehát úgy lehetne, tehát hogyha fel kellene egy relációt állítani, akkor gyakorlatilag a legkockázatosabb nyilván egy olyan gazdasági társaság, ami ott van a frontban, és mindenféle tevékenységet végez. Aztán a következő kockázati szint, tehát ugye ebben bent van az ország, egy ilyen gazdasági társaságban az üzletági kockázat, az ország kockázat, illetve a vagyonközösségnek a kockázata, ami jelenti az üzlettársat, illetve hát jelenti a házastársat is, mivel hogy a magánszemélynél, tehát egy magánszemély birtokol valamit, akkor gyakorlatilag a régényt formálhat a házastárs is, legalábbis egy válás esetén. És ugye ez több mint 50%-ban bekövetkezik, tehát ugye ezzel számolni kell nagyon komolyan. Aztán ugyan a következő szint a magánszemély, ahol már csak a házastársi kockázat van meg, illetve a magánszemély által végzett bármilyen dolognak a felelőssége, és akkor utána a legalacsonyabb szint, az pedig a magánszemély után, vagy a magánszemélynél is alacsonyabb, amikor úgymond van egy vagyonőrző gazdasági társaság, egy vagyonkezelő gazdasági társaság, aminek ugye az a sajátosság, az a jellemzője, egy semmilyen illegális dolog nincs, hogy ő nem végez, vagy rendkívül kevés olyan dolgot végez, amiben van kockázat. Tehát nincs munkavállalója, tehát ő vagyont kezel.
Egyébként erre a fajta gondolatra mennyire nyitottak a vezetők? Mert ugye először ez úgy hangzik, hogy hú, hát akkor most földaraboljuk a céget, most csinálunk mindenféle cégeket, és akkor ide-oda pakolásszuk benne a nyerességet, hogy ez már-már úgy tűnik, mintha illegális lenne.
Igen, úgy tűnik, viszont nagyon fontos, hogy ez teljes mértékben transzparens, vállalható, tehát ezt ugyanúgy ellenőrzi is, és ellenőrzize is, tehát természetesen a jogszerűség, a jogtisztasága az mindennek alapvető. De hogy mennyire van erre igény, meg kereslet, mennyire veszik ezt észre a cégvezetők, én azt mondom, hogy rendkívüli módon. Tehát nálunk naponta több ilyen jellegű megbeszélés van. Nyilván azt én nem tudom objektív módon megállapítani, hogy ez mennyire általános, mivel hogy mi ezzel foglalkozunk, és én ebből előadásokat tartok, ilyen tekintetben az nyilvánvaló, hogy hozzánk ebben a témában jönnek, de egyébként egy általános könyvviteli szolgáltatónál maga a vagyonbiztonság nem tudom, hogy mennyire mindennapi téma.
De hát már úgy tűnik, hogy az Iris Office az éppen egy konferencia szervező is, hiszen fenntartanak egy konferencia oldalt, és ahol azt látom, hogy időről időre szerveznek egy konferenciát. Ez hogy alakul ki? Hogy jönnek létre ezek a konferenciák? Vagy ez egy másik láb, amivel javítani lehet az üzletet?
Hát mivel hogy öregszem, és úgy gondolom, hogy ez a korral mindenkinél ott van az, hogy edukálni szeretne. Ugye egyrészt mi gyakorlatilag minden felsőoktatási intézménynél Magyarországon van számítás szakos hallgatói képzés, ott vagyunk, mint szakmai képzőhely. Én tanítok, illetve órát adok egyetemen, illetve megtörténik maga a konferencián történő előadás, és előfordul az is, hogy mi saját magunk szervezünk konferenciát. A konferencia szervezésnek pedig az az apropója ilyenkor, amikor látunk egy olyan területet, ami nagyon-nagyon sok döntéshozót, és itt legyen szó cégvezetőről, magánszeméről, nagyon sok döntéshozót érint, és azt látjuk, hogy ezt az információt egyben, egy csomagban nem tudja megkapni máshonnét, vagy hiteles formásból, vagy túl időigényes lenne, akkor igyekszünk szervezni erre egy konferenciát. Ugye tavaly naptári évben debütáltunk a kriptokonferenciánkkal, ahol gyakorlatilag meg lett szólítva a kripto befektetői szakma, illetve a kriptoszolgáltatói szakma, illetve azok a akár magánszemélyek, akár cégvezetők, akik eddig a kripto területtel még nem foglalkoztak, nemes egyszerűséggel azért, mert vagy nem volt kellő információ, vagy pont fordítva az információ bőségben nem tudták kiválasztani. Nem volt annyi idő, energia, amit ráfordítanak, tehát meg szerették volna tudni mindezt röviden egy előadás alkalmával mindent, átfogóan, ami számukra szükséges.
És most viszont szerveznek egy ingatlan befektetői konferenciát, akkor tulajdonképpen ez is úgy jött létre?
Hát gyakorlatilag ez is úgy jött létre, hogy igény alapján, tehát látjuk azt, hogy rengeteg magánszemély az, aki jön tanácsadásra ingatlan befektetés oldaláról, nagyon sok cégvezető nyilvánvalóan gondolkodik ingatlan befektetésben, és itt legyen szó egy darab lakó ingatlanról, magánszemélyeknél vagy cégnél, aki irodát hoz létre, társasházat hoz létre, akár lakóparktól kezdve a ipari ingatlanig, és gyakorlatilag mindenhol felmerülnek ugyanazok a kérdések. Tehát függetlenül, hogy magánszemély, függetlenül az, hogy gazdasági társaság, teljes spektrumban átfogóan kell látni a teljes ingatlan piacot, annak érdekében, hogy eleve tudja az, hogy mit kell neki eldönteni, mibe kell döntenie.
Itt is erről fog beszélni, hogy hogyan lehet biztonságba tenni a pénzünket ingatlanba, úgyhogy közben egy más iparágban működünk?
Igen, tehát hogy kettőpólusú lesz az előadás, legalábbis amit én fogok kommunikálni. Az egyik az a, pontosan, hogy a befektetést, független az, hogy magánszeméről van szó, vagy gazdasági társaságról, az a vagyon, amit valaki létrehozott eddig, az hogy tud a legnagyobb biztonságban lenni. És a másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy amikor valaki ingatlan befektetést ejt meg, azt milyen feltételekkel, milyen módszerekkel tudja megtenni. Ugye az esetekben, tehát gyakorlatilag az ember, amikor vásárol egy ingatlant, akkor ezeket az ingatlan vásárláshoz az információt az ismerőseitől szedi, meg a újságból, médiából, amit éppen hall. De talán eszébe se jut, hogy felkeressen egy erre szakosodott szakembert, hogy megnézni, hogy milyen lehetősége van. Tehát milyen lehetősége van magánszemélyként ingatlant vásárolni, ingatlanba befektetni, illetve milyen lehetősége van gazdasági társaságként.
Na most ugye ez viszonylag ilyen népi sportnak tűnik Magyarországon, főleg itt az elmúlt évtizedben azért az nagyon látszott, hogy beindultak akár a kis befektetők is az ingatlanpiacra, azt mondták, hogy jó, hát veszünk egy lakást, kinek mire volt pénze, bérbe adják, és tulajdonképpen ez az ő ingatlan befektetésük. Az ilyen egyszerű ingatlan befektetőknek is érdemes lenne ezt ennyire szofisztikáltan művelni? Vagy ez az a szint, ahol még átlátható egy egyszerű, olvasott embernek is ez a történet?
Én még soha nem találkoztam ilyen emberrel, akinek átlátható lenni. Tehát nagyon fontos, hogy sok esetben az adótervezés az egyetlen egy órát vesz el az ember életéből, de az egy óra lehet, hogy élete legnagyobb hasznát vagy megtakarítását fogja jelenteni számára. Előfordult az, hogy egy megbeszélésnek a végén rákérdeztem, hogy tudok-e még valamiben segíteni, és akkor jött az ötlet, hogy esetleg ebbe az ingatlan árának a 48%-át takarította meg. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon komoly hozamok tudnak lenni egy ilyen megbeszélés következtében, független attól, hogy magánszemély egyetlen egy ingatlanról van szó, vagy pedig egy gazdasági társaság, aki adott esetben egy ipari parkot épít, vagy egy egyéb ingatlan befektetést. És nagyon fontos, hogy akkor, amikor valaki ingatlanba fektet be, nagyon-nagyon sok esetben nem tudja eldönteni azt, hogy ez milyen körülmények között lesz számára a leghatékonyabb. Tehát, hogy ezt magánszemélyként kell megtennie, gazdasági társaságként, vagy adott esetben ennek a vegyes felvágottja, tehát ennek a kombója lesz a leghatékonyabb, és milyen adózási, tehát milyen működési forma, milyen adózási mód, milyen hitelfelvételi lehetőségek, milyen pályázati lehetőségek. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy valaki kitalálja, hogy magánszemélyként lesz egy ingatlan beruházás, és viszont nincs meg a hitelfelvételhez az a jövedelem, ezért előidézi azt, hogy meglegyen. Tehát magyarán szólva bejelentik magukat, akár cégvezetőként bejelentik magukat magasabb összegre, vagy elintézik azt, hogy magasabb bejelentett összeg legyen, hogy meglegyen a hitel, mégse kapják meg, aztán gyakorol a hitelt, és akkor utána váltanak át arra, hogy jó, hát akkor legyen gazdasági társaság. Tehát sok esetben gazdasági társaságnak egy célfinanszírozást, egy ingatlanvásárlási hitelt sokkal rövidebb idő alatt, sokkal kevesebb pénzből, enyhébb feltételekkel meg lehet oldani, viszont az már egy rossz stratégia, hogy magán személyként nem sikerült, pedig áldoztam rá sokat, akkor megpróbálom cégként. Tehát fel kell mérni, meg kell nézni azt, hogy minek milyen feltételrendszere van, azt hogy tudom elérhetővé tenni saját magam számára, és gyakorlatilag ez alapján történhet meg a döntés, az elköteleződés.
Na tehát akkor ezekről is lehet majd hallani ezen a konferencián, ahol egyébként nem csak ön ad elő, hanem mások is.
Így van, tehát gyakorlatilag ez a ingatlan befektetési konferencia, ami április 28-án megtartásra került, tehát kevesebb, mint egy hónapon belül, így gyakorlatilag láthatjuk majd az ingatlan piaci trendeket, tehát hogy lehessen látni azt, hogy ki az, tehát hogy milyen irányba megy a piac, mire lehet számítani, milyen múlt van, be fognak majd mutatkozni a bankok a finanszírozási lehetőséggel, meg fogjuk majd látni azt, hogy minek kell megfelelni a hitelfelvevőnek, látni fogjuk majd a pályát, vagy hallani fogjuk, látni fogjuk a pályázati lehetőséget, ugye egy online, illetve offline konferencia, tehát élő is lesz, illetve online konferencia is, adózási lehetőségeket magánszemély oldaláról, adózási lehetőséget gazdasági társaság oldaláról, és részt fog venni előadóként a Magyar Építőipari Klaszter, ami pedig a kivitelezés, az okos otthon, az energiatakarékosság, hatékonyságnak az oldalát fogja megmutatni, tehát gyakorlatilag a másik betületét, a szakmai oldalt is bemutatják.
De ön nem csak egy témában fog előadni, ha jól tudom.
Igen, tehát gyakorlatilag az egyik a vagyonbiztonság, a másik pedig az fogja megvilágítani, hogy magánszemély kontra gazdasági társaság, tehát gyakorlatilag amikor ingatlanba fektetünk be, akkor gyakorlatilag az ingatlan befektetés az milyen előnyöket tud jelenteni. Csak hogy egy meglepő, de én úgy gondolom, hogy egy extrém példával éljek. Abban az esetben, hogyha gazdasági társaságként fektetek be ingatlanba, akár megoldható, hogy ugyanabból a pénzből 133%-kal vagy 130%-kal nagyobb ingatlant vásároljunk. Tehát, hogy az itt nem 4-5%-ról. Most vegyük azt, hogy van egy 50 millió forintos ingatlan, és egy gazdasági társaságban ugyanabból a pénzből én több mint 100 millió forintos beruházást fogok megejteni. És tehát nem áttétel, nem elméleti szinten, nem támogatással, hanem ugye abból kell kiindulni, hogy a gazdasági társaságban, amikor bejön a bevétel, akkor utána kifizetem a bevételből az áfát, meg a nyereségadót, meg az iparűzési adót, aztán utána kifizetem az osztalékadót, hogy utána megejtsek magánszemélyként egy beruházást. És hozzá kell tenni, hogy ezeket az adófizetési kötelezettségeket transzparensen, legálisan én el tudom kerülni, és ráadásul, amikor megejtettem egy ingatlan beruházást, 100%-on, utána ugye kétszer akkora összeget fektettem be, és gyakorlatilag akár adómentesen tudom én kamatoztatni azt a befektetésemet. Tehát több mint 100%-os adóelőnyt el lehet érni a magánszemélyekkel szemben, vagy egy egyszerű magánszemélyként történő befektetéssel. Ez egy óriási különbség.
Hát biztos. Hát bizony, egyébként én csak látószájjal hallgattam. Gondolom, hogy egyéb részleteket is elárul majd a konferencián. Hol lesz ez az ingatlan befektetési konferencia?
A konferencia április 28-án lesz megtartva a Hotel Héliában. A platform, ahol mindenről olvashatnak, az adótervezés.hu ékezetek nélkül. Így gyakorlatilag lehet látni az összes fellépőt, a konferenciának a tematikáját. Személyesen is várjuk sok szeretettel a résztvevőket, és ha valaki pedig jobban kedveli az online konferencián való részvételt, akkor arra is természetesen lehetőség van, sőt még arra is, hogyha valaki utólag szeretné, tehát elfoglalt ebben az időpontban, akkor a konferenciát követően akár egy hét múlva, két hét múlva online módon meg fogja tudni nézni a konferenciát.
Hát az időnk az a végére ért. Én nagyon köszönöm Papp Tibornak, az Iris Office könyviteli szolgáltató ZRT vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt, és egy kicsit így beavatott minket abba is, hogy ez a könyviteli szolgáltatás az mennyi mindent takarhat. Köszönöm, hogy itt volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.